Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egriesek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Gyémánt mise lesz a mai napon a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket 17 órától. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is a Lajosvárosi Egyházközség hívei. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár 3. évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csúlyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett nagyrészt napos idő várható, csak helyenként eshet. Délutántól azonban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Rézsa Róbert harangöntővel beszélgettek. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy egészen pontosan hol is állunk most, és hol találkoztunk egymással.
Most éppen a Várhosszúréti harangöntő műhelyükbe vagyunk.
Ez a te műhelyed, a családod műhelye?
Hát mink építettünk fel a családunk. Én kezdtem ezzel a mesterséggel foglalkozni.
Hány évvel ezelőtt indul a történet?
Amikor 15 éves voltam, akkor kezdtem foglalkozni harangöntéssel, vagyis akkor kezdtem próbálkozni, elkészíteni egy saját harangomat, de a harangokkal elkezdtem foglalkozni, amikor 12 éves voltam, én készítettem róluk felvételeket, videókat, jártam a tornyokba, és térképezni a harangokat, és azóta, amikor 15 éves voltam, akartam valami saját harangomat is elkészíteni, és akkor kezdtem vele foglalkozni.
Nagyon fiatalon kezdted. Honnan az érdeklődés a harangok iránt?
Hát én első kontaktus a harangokkal volt, amikor 3-4 éves voltam, amikor a nagyapám felvitt a harangtoronyba, Pelsőcön, egy nem messzi kisvárosba, ahol voltak a nagyszüleim, mindegy kisgyereket, és akkor először találkoztam a harangokkal, valahogy megtetszett, és azután, amikor 12 éves voltam, voltunk Kassán kirándulni iskolából, és oda fel lehet menni a Szentdezsébe domba, a harangtornyába. Felmentünk, és akkor megint találkoztam a harangokkal, és azóta megtetszett, és kezdtem járkálni más tornyokba, ahol lehetett, mint turista, ahol nem, akkor kitelefonáltam, elintéztem, és úgy kezdett ez az egész.
Mi varázsolt el a harangok világában? Megfogalmaztad önmagadnak, hogy mi volt olyan varázslatos, ami miatt felkeltette az érdeklődésedet a harangok világa?
Hát akkori időkben az a mérete, az a nagy hatalmas hangja, meg azután a történelem is, mert sokszor a harang egy olyan termék, ami itt maradt, ami több száz éves, ami itt maradt nekünk, több generációknak szólalt már meg, és én is amikor készítem, akkor ez olyan jó érzés, hogy megint több generációnak készítem ezt a harangot, és amikor én is nem leszek itt, akkor ez a harang itt fog szólni.
És fog szólni a harang érted is, és helyetted is, a te munkádnak köszönhetően. Beszéljünk a kezdetek kezdetéről. Hogyan tanultad meg a szakma alapjait? Hát hol lehet manapság harangöntést tanulni?
Ez a mesterség úgy lehetett tanulni, hogy sokszor családban volt ez a mesterség, és a mester átadta a fiának, vagy valami utódnak. Sajnos én nem voltam harangöntő családban, úgyhogy először autodidaktikus módon tanultam, úgyhogy próbálkoztam, olvastam ilyen öreg írásokból, hogy kell készíteni a harangokat, láttam ilyen dokumentumfilmekbe is, hát sok-sok próbálkozás volt, 3 évig tartott, amíg sikerült az első sikeres harangom, amikor 18 éves voltam, és azóta már több mint 120 sikeres harangot döntöttem ki, 1 kilótól teljesen 430 kilóig.
Csodálatos, még hallgatni is csodálatos. Beszéljünk a legislegelső harangról, a 18 évesen öntött első harangodról. Hova készült az a harang? És azt említetted, hogy sikeres volt az a harang. Hát mitől sikeres egy harang? Hogyan kell szólnia?
Hát akkor sikeres, amikor szépen szól, meg olyan hangba, amilyen be kell, meg szép a felülete is, mert az első harangot harangokat, amiket kiöntöttem, hát csomó ilyen buborék, pórus volt, nem volt végképp hangja, úgyhogy az nem volt sikeres. És az első sikeres harangom az Budapesten szól, egy gyűjtőn, haranggyűjtőnek ment, vagy készítettem neki azt a harangot.
És hogyan kell szólnia a harangnak? Hangolják a harangokat, és úgy, mint a hangszereket?
Igen, a harang is egy hangszer, és a harangokat már úgy öntik, hogy már tudjuk, milyen hangba lesz kiöntve. Úgyhogy már először ki van számolva az a hang vastagsága, az a keresztmetszete, mert azt adja a hangolást. Például egy harangban nem csak egy hang szól, de egész spektrum, van ott több felhang, aminek összhangba kell lenni egymással, úgyhogy egy harangkondításban több frekvenciát hallunk.
Mi a legislegelső lépés? Hogyan kezdesz hozzá egy harangöntéséhez? Vegyünk egy konkrét példát, ne a legnagyobb harangot, legyen mondjuk egy közepes nagyságú harang.
De először minden harangnak kell elkészíteni a sablont, és azzal a sablonnal, a sablonokkal készítjük el az öntőformát. Úgyhogy, ahogy említettem is, ki kell először számolni azt a vastagságát, keresztmetszeti, ami adja a hangját. Azután erről a tervről elkészülnek a sablonok, két sablon. Az első, ami adja a harangnak a belső méretét, belső alakját, a második, ami adja a külső méretét, külső alakját, és elkezdjük készíteni az öntőformákat. Először elkészítjük a belső formát, úgynevezett magot, az első részét az öntőformának, az első sablonnal, ami adja a belső méretét. Azután erre az első forma részére, a magra elkészítjük agyagból egy másik forma részét, úgynevezett álharangot, ez ugyanolyan méretű harang, de agyagból, úgyhogy a harangnak a modellja, mintája. Azután az is, ha elkészül agyagból, ha már szép, sima, ki van száradva, akkor bekenjük nagyon vékony viasz réteggel, és arra a viasz rétegre rátapasztjuk mély viaszból elkészített díszítő elemeket, vagy a címereket, vagy valami
szenteket.
Igen, minden, ami rákerül a harangra, és azután, ha ez elkészül, ez a modell, betakarjuk megint több agyag rétegekkel, és elkészítjük a utolsó forma részét, a köppent, ami adja külső alakját a harangnak.
Ami majd látható lesz.
Igen, igen. És ez az agyag, ami betakar ezeket a mintákat viaszból, az átveszi a negatívumot belőle, és az utolsó lépésnél, amikor kiégetem az öntőformát, és a viasz kipárolok belőle, akkor mind a feliratok, minden bent marad a formát, mind a negatív. Azután szétszedjük ezt a formát, mind egy matrioskababát, leszedjük belőle a köppent, az álharangot is leszedjük, a széttörjük, az már nem kell, és ha visszarakom a köppent a magra, akkor már bent marad üreges, mert nincs ott az álharang, és oda belöntsük a fémet.
Milyen fémet is? Azt említjük, hogy harangöntő. Hát mit önt a harangöntő?
A harangok harangbronzból készülnek, az körülbelül 80% vörös rész, és 20% angolón. Ötvözetből készülnek, a ezt az bronzt kell felhevíteni körülbelül 1100 fokra, és akkor öntsük bele az öntőformába.
Folyékony lesz ez az anyag?
Igen.
És szó szerint öntenet kell?
Igen, igen. Olyan folyékony, mint a víz, és belöntsük az öntőformába.
És utána szilárdul majd meg az idő múlásával.
Igen, amikor el van készítve az öntőforma, akkor az egész öntőforma be kell ásni egy nagy öntőgödörbe, betemetni őt, ledöngölni, mert a öntőforma nagyon nagy nyomások keletkeznek az öntésnél, több mint 10-szeres nyomás van benne, mint a harangnak a súlya lesz. Például olyan 300 kilós harangnak több mint 3 tonna a nyomás, és azért kell ezt betemetni. A tetején van egy nyílás, ahol folyik bele a fém, azután még egy nyílás, vagy kettő nyílás, ahol mennek a gázok, a levegő, és azon a nyíláson öntsük bele a fémet. Mivel ez a öntőforma be van temetve, nagyon jó szigetelő réteg van körülötte, akkor ez a harang szépen nagyon lassan tud kihűlni, ez nagyobb harangoknál több napig is tart, körülbelül 400 kilós harangnak akár 5 napig is hűl ki, és azért is, mert a öntőforma egy bizonyos agyagkeverékből van készítve, és agyag is nagyon jól szigetel, úgyhogy szépen lassan tud kiholni, nincs benne feszültség, és attól is a hangja is lesz nagyon szép a harangnak. Azután, ha elmúl ez a pár nap, amikor kihűl, kiássuk az öntőformát, szétverjük, mert az csak egy használatra van, és akkor megszületik a háránk.
Kedves hallgatóink, valóban hallhatják, hogy itt beszélgetünk a műhelyben, de mindemellett falusi környezetben. Olyan jó még kakas szót hallani, hát a mai riportban sok kakas szót hallhatnak, és ez is megadja a riportunk varázsát és életszerűségét. Térjünk vissza még a harangöntéshez. Említetted a mély gödröt. Milyen mély gödört kell elképzelnünk? Jó harangja válogatja, de most a konkrét példánk esetében milyen mélyek ezek a gödrök? És hol kerülnek kialakításra, kiásásra ezek a gödrök?
Hát már nekünk a műhelyünkben van egy terület, ahol mindig kiássuk ezt a gödröt, például ilyen 200 kilós harangra, amikor öntjük. Hát körülbelül olyan 1 méter, 1-10 mély ez a gödör, és oda be kell ásni ezt a harangot. És mindig kell újra kiásni, beásni, kiásni.
Időigényes, igen. És munkaigényes is. Beástátok a harangot, aztán megszilárdult, utána kiásásra kerül. Mi a következő lépés? Hiszen gondolom itt még nem fejeződik be a munkafolyamat és a harangöntés.
Amikor szétverjük az öntőformát, letisztítani kell a harangot, mert sokszor az agyag rá is ül, mivel ott nagy hő van. Szépen letisztítjuk, és mink igyekszünk már az öntőformákat úgy elkészíteni, hogy tökéletes legyen, és azután már az a kiöntött harang is ne legyenek benne ilyen repedések vagy valami, úgyhogy csak letisztítjuk drótkefével, és azután már nem kell vele semmit csinálni, nem kell csiszolni, hogy így már elkészül ez a harang. Azután még a haranghoz kell elkészíteni az ütőjét, a nyelvét, amiben benne megszólítja.
Az is nagyon fontos, hiszen anélkül semmit sem ér a harang.
Igen, úgyhogy azt kovácsoljuk vasból, puha vasból, acélból, és természetesen még a felfüggesztést is kell elkészíteni a harangos, az leggyakrabban tölgyfából elkészül, azon vannak a csapágyok, vannak hozzá kovácsolt tartóelemek, amivel hozzá van húzva a harangajra a fa részhoz, a úgynevezett járomhoz, és azon fog azután lengeni az a haranga toronyba.
És össze kell kötni a nyelvet a haranggal.
Igen.
Az mivel kerül összekötésre, vagy hogyan kerül összekötésre?
Mai napig is a harangban be van, már a öntőformában van elhelyezve egy fém rész, vagy ilyen kovácsolt szem, vagy darab, ahol rá lehet függeszteni a nyelvet, és ez be van öntve már a bronzba. Vagy ilyen modernebb megoldás, hogy át van fúrva a harang, és keresztül megy egy menetes rút, és úgy van hozzáfüggesztve ez a nyelv.
És amikor már ez is kész, akkor kijelenthetjük, hogy elkészült a harang?
Igen, igen.
Most itt beszélgetünk a műhelyben, gyönyörű látvány tárul a szemünk elé, már amennyire gyönyörű lehet a munkavégzés folyamata, de hát így készülnek a harangok. Légy oly kedves, írjuk le, hogy most éppen milyen munkákat látunk magunk körül, hiszen most is készülnek harangok.
Igen. Most éppen vagyunk az első fázisokban, ott láthatjuk már elkészített sablont, a helyén ott fogjuk felépíteni a magot, először téglából, ahol ott hátról látni.
Az a következő fázis, azt is látjuk.
Igen, a téglából már fel van építve a mag, és itt is látható még következő fázis, amikor már rákerül az agyag réteg a magra, azután erre még több réteg fog rákerülni, olyan finomabb rétegek, hogy teljesen simára tudjuk elkészíteni ezt a mag felületét.
És látunk középen egy már elkészült harangot, Szent József könyörög érettünk. Én ennyit olvasok rajta, de te leszel olyan kedves is elmondod, hogy hova készül ez a harang. Gondolom már megvan a gazdája.
Igen, ez a harang volt újra öntve egy repet harangból, és erdőbényére fog kerülni Tokaj vidékre.
Legalábbis a Szent István Rádió adáskörzetében található, tehát közel van hozzánk. Beszéljünk még arról, a legkisebb harang és a legnagyobb harang. A kuriózumokról, a különlegességekről, az érdekességekről. Ez alatt a jó néhány év alatt milyen megrendelések, milyen felkérések érkeztek hozzád?
Hát ilyen nagyon szép megrendelés volt. Angliába készültünk egy harangot a Napóleon családnak, egy apátságban, ahol van a Napóleon III. Eltemetve, és az ő feleségének, a halálának száz éves évfordulóra készítettünk egy emlékharangot, Eugenie de Montijo volt a neve, az utolsó francia császárné volt, és ott Farnborough apátságban van eltemetve, a fiával is, meg a feleségével is, és oda készült egy 150 kilós emlékharang.
Ezeket a harangokat az elkészülés után még tárolni sem könnyű, meg szállítani sem. Hát itt hatalmas tömegek vannak egy ilyen harangban. Ezt hogyan lehet megoldani?
Hát a műhelyünkben van, hála Istennek, nekünk egy daru, úgyhogy tudunk vele manipulálni, meg a helyén használunk ilyen emelő szerkezeteket. Minden helyen teljesen más, hogy kell dolgozni, úgyhogy meg kell oldani ezt is.
A legkisebb harang és a legnagyobb harang, tudunk erre példát említeni?
A legkisebbet, amit készítettem, az 1 kilós volt. Az is volt egyik ilyen a legelsőkből, ilyen próbaharang, kisharang. Meg a legnagyobb, az is még itt a műhelyben van, letakarva, az 427 kilogrammos harang, és Svájcba készült. Egy nagy harangjátékhoz fog tartozni, ami 52 harangból lesz összerakva, és ez olyan legnagyobb projekt, amin most dolgozunk, már másfél évig, és még mindig dolgozunk rajta, de már több, mint a kétharmada készen van azokból a harangokból.
És jelenleg milyen munkákon dolgozol?
Ott például itt is mi készülnek az öntőformák, akkor pont ahhoz a svájci megrendeléshez, a két közepes készül. Azután Cserhov, szlovák falu neve, Tokaj vidéken, az is, oda egy 200 kilós harang most éppen készül. Ez is igló mellett lesz egy kis településen, egy 70 kilós harang, úgyhogy mindig van valami.
És meg is találnak a megrendelések, ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát nem kell keresned a munkát, hanem inkább téged keresnek, ugye?
Igen, hát örülünk neki, hogy most ez így van, hogy van mindig valami megrendelés, van valami munka harangok kapcsolatban.
Hány éve foglalkozol már a harangöntéssel?
Hát most 24 éves vagyok, 15 éves koromtól, lassan 10 évig.
Nagyon fiatal vagy mégis. Tulajdonképpen hogy érzed, megtanultad már a szakma csinyát, binyát? Az alapjait egészen pontosan. de mindig fejlődsz, és van még mit tanulnod a szakmában?
A harangöntés szakma az olyan szakma, hogy egy élet is kevés rá, úgyhogy itt mindig van mit tanulni. Nagyon hálás vagyok érte, hogy volt lehetőségem is kiutazni egy mesterhez, egy ideig is dolgozni, amikor 22 éves voltam, akkor volt lehetőségem kiutazni Spanyolországba egy nagyon jó mesterhez, Abel Portilla a neve, nála dolgoztam egy ideig, és akkor is nagyobb harangokkal volt lehetőségem dolgozni és készíteni őket, mert eddig csak ilyen 40-50 kilóig készítettem, és akkor tudtam sok mindent úgy tanulni, amit mai napig is használom.
Köszönöm szépen, hogy megemlítetted valóban a mestert, hiszen egy szakmát csak úgy lehet megtanulni, hogyha van az ember előtt egy jó példa, vagy több jó példa, mesterek. Jelenleg van olyan mester itt a közvetlen környezetedben, aki tud neked segíteni, akitől tudsz tanulni?
Hát vannak itt harangöntő műhelyek, itt a környéken is. Szlovákián van két ilyen műhely, akik harangöntéssel is foglalkoznak, Magyarországon van egy, de úgy éreztem, hogy inkább kellett így kiutazni nagyobb távolságra, és ott tudtam azt az igazit megtanulni, amit ide is akartam hozni, ezt a tudást is használni, és remélem, hogy adni is tovább.
És van segítséged? Van is kinek tovább adni? Vagy egyedül dolgozol ebben a kis műhelyben?
Most édesapámmal dolgozok, testvérem is nyáron mind besegít, barátnőm is, a párom nagyon sokat segít a díszítésnél. Ő előkészíti nekem a viaszból a mintákat, minden, ami rákerül erre a formára. Ő előkészíti nekem, és én már csak azután rakom fel, úgyhogy besegít az egész család.
Ez így van, akkor igazi családi vállalkozás. Igen. És együtt dolgoztok. Szép példája ez a családi vállalkozásnak. Az ilyen szimbólumok, amit most látok magam előtt, Szent József a kis Jézussal, a felírás, ide szükséges egyfajta rajztudás és egy jó kézügyesség? Vagy olyan sablonokkal dolgoztok, amelyek segítenek abban, hogy tökéletes legyen a végeredmény?
Valamikor a mintákat meg a betűket magam készítettem, de utána, amikor már egyre ilyen nehezebb munkákra volt igény, akkor rátaláltam egy szobrász nőre, ami itt környékén van, és együtt dolgozunk, úgyhogy ő nekem előkészíti ezeket a mintákat. Bármi, ami kell, vagy ezeket a ábrázokat, a Szent József például, vagy bármire van szükség. Úgyhogy így össze tudunk dolgozni. Együttműködünk a Buffy családdal, akik fával foglalkoznak, a faragással, úgyhogy ők, ha szükség van rá, akkor nekünk készítik ez a felfüggesztés farészét, vagy a harangszékeket. Úgyhogy kovács mesterekkel is együttműködünk, ha valamire olyan nagyobb munkákra van igény, mert ha kisebbre, akkor én kovácsolom. Úgyhogy így több kézművesség van egybe a szakmába.
Ebben is kitűnően működik akkor a csapatmunka. Ez is kitűnő példa a csapatmunkára. Mik a jövőbeli terveid?
Hát ilyen legnagyobb terv most elkészíteni az új műhelyt, nagyobb műhelyt, ami már belezárva zárt lesz, mert
mivel, de itt marad a műhely, igen, csak zártabb lesz.
Ezen a helyen egy csarnokot, mert mivel ez hagyományos technológia, és száradásra van igény, mert az agyaggal dolgozom, annak száradni kell, télen nagyon nehezre dolgozni, mert szétfagyhat, meg sok probléma van vele, amit meg kell oldani nehezen, és azután, ha mert ez zárt lenne, fűtött lenne, akkor még jobban tudnánk dolgozni.
Ezek akkor a jövőbeli tervek.
Igen.
És mi az álmod? Mit szeretnél elérni?
Hát mindig még jobb minőséget elérni, meg nagyobb harangokat önteni. Remélem egyszerre több tonnás harangot is sikerül kiöntenem, meg harangjátékokat, ami egy olyan nagy álmom valamikor volt, hogy elkészíteni egy komoly hangszert, egy nagy harangjátékot, már dolgozunk is rajta, úgyhogy ezt már sikerült ebbe kezdeni.
Egyébként játszol is valamilyen hangszeren?
Nem, sajnos nem tudok játszani hangszeren, csak készíteni.
Az is fontos, és a harangjátékot elkészíted. Yeah. És megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy mit szeretsz a harangöntés szakmájában?
Mindegyik harang egy külön kihívás, más helyre megy a harang, úgyhogy megint más dolgokat kell megoldani. És pont az, hogy valami utánunk marad, hogy több generációknál, utódunknál készítünk valamit, ami itt fog szólni nekik.
Rizs Róbert harangöntőnek köszönöm szépen a beszélgetést, további életedhez, munkádhoz jó egészséget,
köszönöm.
És a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők léliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt Spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzést merítve, aki az úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrra való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
Aderire a Cristo, pietra angolare.
Krisztushoz, a szeglet kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdettünk el az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
La figura di Sant'Agostino.
Gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, tér vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
Carissimi, come pietre vive.
Élő kövekként arra kaptunk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalt a meghallgatás és a kísérés művészetében. Ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál. Tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
Maria Santissima, Madre della Chiesa.
Adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsa tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
I cittadini sono sempre concittadini,
hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjék el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizs termesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a jogtudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szent Atya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszonytorkot hullámok gyöngét homálya függönyzi valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is ott végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Samjó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudomány Egyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított, a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 1942-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa, egymás után jelentek meg Plautus, Platon, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudomány Egyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiterjedése során belépett az MKP-ba, 1948-tól MDP, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az 1947-es Odüsszeia és az 52-es Ilias korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások során. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
A nap imája.
Charles de Foucault imája. Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok. Nem látom akaratodat, nem veszek tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem, és mivel nem látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világosítsd meg szememet, gyógyítsd meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet. Sánta is vagyok, Istenem, gyógyítsd meg beteg lábamat, nincs semmi erőm, hogy átültessem a gyakorlatba, amit megláttatsz velem. Nincs bennem semmi erő, hogy megtegyem akaratodat, amit megmutattál. Csak húzom a lábamat, és nyomorultan sántikálva követlek. Ó Istenem, gyógyíts ki ebből a sántikálásból. Add, hogy fussak utánad, követve keneteid illatát, ne pedig csak sántikálva vonszoljam magam követésedben. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.